Na, jó látni mindenkit, annyira jó volt hallani mindenkinek a hang ma reggel, hogy együtt dicsérjünk az Isten, nem csak egyedül otthon, de együtt vagyunk, nagyon jó. És a Isten hozott mindenkit a pünkösti Isten tiszteletre. Milyen nagy dolog, hogy együtt lehetünk ezen a hosszú pünkösti hétvégén, a vasárnap reggel, és együtt ünnepelni, nem kell rohanni a munkára a hónap reggel, de hát itt vagyunk, együtt vagyunk az Isten jelenlétében. És visszaemlékezhetünk arra az első pünkösdre. Milyen nagy dolog az. A történetek, ugye, amit az emberek egymásnak mesélnek, azok, amit meghatároznak egy kultúrát, amiről beszélünk egymással, amit elmondjuk a másiknak, azok a sztorikat, azok a történetek meghatároznak, megformálnak egy népet, egy egész országot. Ha misszionárius vagy, és elmész egy törzshöz, akkor jó, ha megtanulod azok a történeteket, ugye, amit egymásnak mesélnek. Előveszed egy könyvet, és mielőtt megérkezel, vagy amikor ott vagy, akkor kezdesz kutatni. Mit szoktak egymásnak mesélni? Mik azok a fundamentumok az országnak, azok az alaptörténetek, amit egymásnak mesélik? Mert azok meghatározzak egy népet. Azok a történetek, ugye a népek szoktak erre emlékezni, és szokták azokat megünnepelni, visszatekintenek, visszaemlékeznek, hogy mit is történt azon a napon, és egymásnak mesélik is, és megünnepelik is, és visszaemlékeznek ezekre, ugye? Magyarországon ugyanez van, ugye? Magyarországon nekünk van nagy ünnepek, fontos emlékeink, amikről visszatekintünk, ugye? Március 15-én, 1848, amikor elkezdődött a forradalom, és mi évről évről nem dolgozunk, ünnepelünk. Visszaemlékezünk március 15-re. Az ugyanaz augusztus 20, ugye, az államalapítás, Szent István megalapította Magyarországot, és minden évben ünnepelünk, visszaemlékezünk, gondolkozunk ezen, mit is történt. Vagy október 23-án, amikor a magyar nép fellázott a komcsik ellen, és azt mondták, hogy ebből nem kérünk ebből a rohadt rendszerből többet. Köszönöm, nem kérünk többet belőle. És a fiatalok, az egyetemisták fellázottak, és kitört egy háború, egy szabadságharc. És jeleztük az egész világnak, hogy nemet ennek a kommunista rendszernek, nem kérünk belőle. Ezek a történetek, amit mesélünk a gyerekünknek, amit tanítunk az iskolákban, minden éven, ezek meghatározzák minket. Ez amit jelent? Magyarnak lenni. Ez az, amit szétválaszt minket a mi történelmünk minden más országtól. Mi magyarok vagyunk. Ez amit jelent magyarnak lenni. Magyar kalendáriumban szerepelnek még ünnepek, ugye? Ünnepek, ami mi átvettünk a kereszténységtől, mert a kereszténység itt van. Ezer éve itt van Magyarországon, és mi ezeket ünnepeket átvettünk, és ezekkel is emlékezünk. Nem dolgozunk, szabadságon vagyunk. Nagyon tudjunk, hogy mik ezek az ünnepek. Mindenki tudja, hogy december 25-én nem dolgozunk. Ünnepnap van. Emlékezünk az első karácsonyra, amikor Isten elköltöző fiát, és megszületett, mint kisded. Tehát karácsony egy történetről szól, és mindenki Magyarországon tudja, hogy miről szól a karácsony. Megszületett a megváltó. Egy dolog. Húsvétkor, tavaszi táján, akkor ünnepeljünk a húsvétet. És a húsvét az két dologról szól, ugye, hogy a megváltó felnőtt, és a megváltó a keresztre feszítették. És akkor három nap múlva Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Tehát a húsvét, de emlékeznek, és két dolog jut az eszünkben, hogy miről szólt a húsvéti ünnep. De pünköst? Miről szól a pünköst? Ha megkérdeznék egy tipikus ember az utcán, miről szól a pünköst, nem biztos, hogy tudna adni, hogy ünnepben nem dolgozunk, szabadságon vagyok. De a pünkös egy kicsit komplikáltabb, ugye? Kicsit nehezebb, mert a pünköskor mi három dolgot ünnepelünk pünköskor. három dologról emlékezünk. Most mi is az a három dolog, amit ünnepelünk pünköskor? Mit is történt azon az első pünkösdi napon 2000 év ezelőtt? Hát Isten az Ószövetségben megígérte, hogy ő elküldi a Szent Lelket. Az Isten népe, a Szent Lélek ott volt az Ószövetségben, de másképpen szerepelt. Más szerepe volt a Szent Lélek az Ószövetségben. És az Isten megígért, hogy küldöm a Szent Lelket az én népemnek. A harmadik személy a Szent Háromság Istennek. És amikor a Szentlélek jön, akkor ő betölti a hívőket. Betölti a hívőket, és új szívet fog adni nekik. Újjá fognak születni. Ez az első. És ezek az új hívők, akik újjá születtek, ők fogják megalapítani az első egyházat. Azt is látunk pünköskor. Hogy ez az egyházak a születésnapja. Eljött a Szentlélek, betöltötte a szívőket, és az első egyház megszületett. De mi a harmadik dolog, amit ünnepelünk pünköskor? Miről szól ez a pünkös? Eljött a Szentlélek, és elindult a világ misszió. Tehát kezdett beteljesedni az Isten terve az Ószövetségben, hogy az ő evangélium minden néphez fog menni. És ez a Szentléleknek a munkája, hogy az ő evangélium minden néphez fog menni. De elindult a misszió. A pünköst annyira nagy ünnep, hogy Isten úgy beszél róla, mintha a történelemben egy új korszak elindult. Amikor eljött a Szentlélek, Isten úgy beszél róla, hogy a Bibliának egy új fejezet elindult, és Isten lapozott egyet, és egy új korszak elindult pünköst óta. És pünköst óta mi benne vagyunk ebben az új korszakban, amit a Biblia úgy nevezi, hogy az utolsó napok. Tehát az utolsó napok elkezdtek pünköskor, és mi ugyanabban az utolsó nap korszakban vagyunk. Egy új fejezet a Bibliának, sőt, ez az utolsó fejezet a Bibliának. És mi erre emlékezünk, pünköskor. Tehát nézzük meg, mit is jelent ez a pünköst, miről is szól ez az új fejezet a történelem, amiben vagyunk, pünköst óta. Menjünk az Úr elé, és imádkozzunk, és kérjünk, hogy az Úr szóljon hozzánk, hogy a szívünkkel tudjunk felfogni és elképzelni az első pünköst, és mit jelent nekünk a mai napon. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, annyira jó volt énekelni ezek az énekeket, magasztalni, dicsérni téged, mert elküldted a Szent Lelkedet. Pünköskor, 2000 év ezelőtt, és ma tudunk reflektálni, és visszatekinteni, és emlékezni, és téged ünnepelni, hogy nem hagytál minket árvaként ebben a világban, hanem elküldted a Szent Lelket. És köszönöm, hogy dolgod van velünk, személyesen, egyénileg, nagyon jól ismersz minket. És köszönöm, hogy énekelhetünk erről, hogy itt a szívünk, itt az én szívem. És Úr Jézus Krisztus, bevalljuk, hogy annyira nagy szükségünk van rád. Annyira látod a mi szívünk, mint egy kemény föld, olyan könnyen keményé válik. És szükségünk van rád, hogy öntözd a mi kis magunkat. És hogy a nap kisüssen, és hogy életre keljen, és kezdjen virulni az életünk, a kapcsolatunk. Annyira nagy szükségünk van rád. Úr Jézus Krisztus, úgy, mint az első pünköstön. És azért is imádkozunk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy jöjj, és költözél a mi szívünkben, tűzel, add a te világosságodból, engedj, hogy megértsük a te igédet, és engedj, hogy ezt megértsük, hogy ez mit jelent a mi mindennapi életünkben. Kérünk, hogy jöjj el közénk, ahogy énekeltünk, és jöjj nagyon közel hozzánk egyénileg, küldöd tüzedet, hogy mi szeretett közösségben tudjunk élni egymással. Kérünk, hogy szólj hozzánk a de ígéren keresztül, hogy ez az egész nap a de dicsőségedről szóljon. Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, tehát pünköst három dologról szól, és ezek lesznek a három pont a prédikációnak, jó? Tehát kezdjünk a harmadikkal, és visszafelé fogunk menni. Tehát az első az, hogy az Isten az Ószövetségben, hogy arra beszélt, megígérte, hogy a világ misszió fog elindulni, és ez pünköskor megtörtént. Erről szól az egész Biblia története. Nézzük ezt meg akkor, hogy indult a pünkös. Tehát sok igét fogunk látni ma reggel, hogy emlékezzünk, és nézzük meg az első pünköst, mit is történet. Történt. Tehát a harmadik vers azzal kezdik az Apcsal könyvében. Szenvedése után Jézus Krisztus sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Tehát Jézus Krisztus a feltámadás után 40 napig volt a tanítványokkal. 40 napon keresztül tanított őket, és visszatért az atyához, és akkor nézzük meg, hogy mit is történt utána, a 4. verstől a 9. vers. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. És amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és olyan alkalmakról tudjátok, amelyeket az Atya a maga hatalmában helyezett. Ellenben erőt kaptatok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határaig. Tehát mielőtt Jézus Krisztus visszatért az atyához, ugye azt mondta nekik, hogy ti fogjátok megkapni a Szent Lelket, és a Szent Lélek be fog tölteni titeket hatalommal, erővel, és ti lesztek az én tanúim Jeruzsálemben, Samáriában, és a világ végezetéig. Tehát betöltöm titeket a Szent Lélek, és ti fogjátok vinni ezt a hírt világ szerte. Wow, milyen nagy vízió ez. Milyen nagy vízió, amit Isten adott az ő tanítványainak, hogy Jézus Krisztus akarja hódítani az egész világot. Az ő terve, hogy az ő ország terjedjen minden néphez. Hogy minden nép megismerje az Úr Jézus Krisztus, hogy minden nép igyon az élő vízből. Minden nép fontos Istennek. És az az Isten akarata, hogy a mennyországban legyenek emberek minden törzsből, minden nyelvből, legyenek emberek a mennyországban, akik hallották az evangéliumot, akik kibékültek Istennel, elfogadták az Úr Jézus Krisztus, és tudják, hogy az ő bűneik meg vannak bocsátva. Tehát miután Jézus visszatért az atyához, azt tudjunk, hogy 40 napig a tanítványokkal volt, 10 nap múlva megkapták a Szent Lelket. 10 napig várták a Szent Lelket Jeruzsálemben, de összesen 50 nap, és azért hívják pünköst ez az ünnep, mert Pentekoszt, a Penta az az 50. Tehát húsvéttől 50 nap jön a Pentekoszt, vagy a pünköst. Tehát mit is történt azon az első pünkösön, amikor végre eljött a Szent Lélek? Nézzük ezt meg akkor. Azt tudjunk, hogy összesen 120-an voltak, és imádkoztak, és várták a Szent Lelket. Apcsel 2, vagy 1, 12-től 15. Tehát ezután a tanítványok visszatértek Jeruzsálemben az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombati napra járóföldre. Amikor hozzátértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zelóta és Judás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvérével együtt, tehát várták, imádkoztak, tudták, hogy jönni fog a Szentlélek, imádkoztak, és várták, hogy mi lesz akkor velünk. És akkor nézzük meg, hogy mit is történt, amikor a Szentlélek azon az első pünköstön eljött, Apcsal 2:1-13. Amikor pedig eljött a pünköst napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen, hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, ami betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamennyien lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszállták mindegyikre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek, amikor ez a zúgás támadt. Összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, ime, akik beszélnek nem valamilyen Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket, mindegyünket a maga anyanyelvén? Pártosok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában és Egyiptomban és Libia vidéken, amely Sziréné mellett van, és a római jövővények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amit a mi nyelvüken beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mit akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Tehát a Szentlélek lángnyelv formában jelentett meg, és betöltötte a tanítványok, és elkezdtek beszélni más nyelveken, elkezdtek hirdetni az evangéliumot, és ezek az emberek megértették az evangéliumot. És az a csodálatos, ugye pünkös ünnep miatt, amit a zsidók ünnepeltek, férfiak voltak minden országból világszerte. Rengeteg országból jöttek az emberek, ez egy nagyon hosszú lista, kicsit izgultam, hogy tudom ezt elolvasni egyáltalán. De ugye ott voltak ez az emberek, és ők beszéltek ez a saját nyelvükön, és hallották az evangéliumot az ő saját nyelvükön. És Péter utána felállt, és hirdette nekik az evangéliumot. Sok ezer ember megtért, és feltételezzük, hogy az ünnep után ez a sok ezer ember visszatért az ő saját országokban, és ott tovább hirdették az evangéliumot azok az országokban. Tehát magyarul kezdett beteljesedni a világ misszió, amiről Isten beszélt. Az evangélium kezdett terjedni világszerte ezen az első pünkösön, ahogy Isten ezt megígérte. Tehát először Péter volt a fő szóvívője a kereszténységnek. Rengetegen tértek meg Jeruzsálemben pünkös napján és a következő napokban. És utána Isten adott egy vízió Péternek, hogy menjen egy Cornélius nevező ember házában, egy Isten félő emberek a házában, aki pogány volt, nem volt zsidó, és hogy hirdesse neki az evangéliumot, és Isten megígérte, hogy igen, nekem dolgom van Cornéliussal. És Péter ezt nem értette, hogy neki mi köze ehhez a pogány emberhez. Ő zsidó, a zsidók nem mentek be ilyen embereknek a házukban. Nem értette, de Isten kérte tőle, hogy hirdesse neki az evangéliumot. És mi történt? Péter nagyon megdöbbent, hirdette nekik egy egyszerű evangélium, és mindenki Cornélius házában megtért. Egy csoda megtörtént. Rengeteg pogány megtért. És Péter ezt nehezen értette meg, sőt, azt tudjuk, hogy az összes zsidó keresztény Jeruzsálemben nagyon nehezen értették ezt meg. Nem értették, hogy az evangélium világszerte kell menni. És Isten felemelte egy vastag nyakú, farizeus ember, akinek Saulnak hívták. De Saul megértette az Isten a tervét, hogy ez az evangélium ez nem csak a zsidóknak szól, hogy ez világszerte kell vinni. És ez a Sál, az volt az ő zsidó neve, hogy Sál, de ő megváltoztat nevét, és ő Pál lett, apostol Pál, mert tudta, hogy az az ő dolga, hogy vigye az evangéliumot világszerte. És az egész új szövetség erről beszél, hogy Pálnak volt három misszionáris út, és vitte az evangéliumot világszerte. És onnantól kezdve az apostolok cselekedetkönyv Pálról szól, és ő misszió útról szól, és rengetegen a pogányok közül megtértek. A zsidók ezt soha nem értették meg, hogy a pogányoknak is kell megérteni az evangéliumot és megtérni, sőt, a keresztények, a zsidó keresztények Jeruzsálemben soha nem értették meg az evangélium saját magukra nézve. Valahogy soha nem jutottak oda, hogy ez csak kegyelemből van az üdvösség, és nekünk nem kell betartani ezek a sok zsidó szokás. Mert Krisztus betartotta helyettük és értük, és ezek a zsidó keresztények annyira félték ezek a zsidó hagyományok, hogy nem bízták magukra a kereszténységre, és látjuk, hogy a kereszténység csak eltűnt a Jeruzsálemből, és visszatértek a régi zsidó vallásra. De a kereszténység kezdett elterjedni világszerte. Elindult a világ misszió. De beindult ez a misszió világszerte, rengetegen megtértek, de nem csak egyéni emberek megtértek, hanem mindenhol, ahol Pál ment, hirdette az evangéliumot, ugye, tudjuk ezt nagyon jó, egyéni emberek megtértek, és minden városban Pál kinevezett vezetők, hogy ti vagytok a vezető ennek a gyülekezetnek. Tehát elindult egy világmisszió mozgalom, de ugyanakkor Pál, ahova ment, ő ilyen kis intézményeket elkezdte. Mert Pálnak a szívügye nem csak egyéni emberek megtérjenek, hanem legyenek gyülekezetek. Lehetne mondani, hogy Pál egy gyülekezet plántáló misszió végzett. Ez volt az ő szívügye. És minden levél, amit Pál írt, ő írt gyülekezeteknek, mert Pálnak a szívügye az gyülekezetről szól. Hogy legyenek gyülekezet vezetők, akik képviselik az evangéliumot, kiképeznek a következő generáció, hogy ők tanítsák az embereket az evangéliumot, hogy folytatják ezt a munkát. És ez pünkösdék a második dolog, amiről emlékezünk, hogy akkor született meg az egyház, és ez a második pont. Jézus megígérte Máté 16-ban, ami éppen a múlt héten vettük, hogy Jézus felépíti az ő egyházat, ugye? És amikor a Szentlélek jön, ez a Szentléleknek a munkája, hogy ő fogja felépíteni. De nézzük meg, pünköskor, amikor az első egyház megszületett. Éppen olvassunk el a Pál, vagy az Apcsel 2, 37-től 47, és ez a szakasz Apcsel 2, 37-től 47 arra szól, rögtön utána, hogy Péter megtartotta az ő első pünkösdi beszédet. Apcsel 2, 37-től 47, láttam, hogy a Szilárd keresi, biztos, hogy ott van valahol, ott van. Tehát akkor, amikor ezt hallották, mintha szívén találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvérem, férfiak? És Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát az emberek elhitték az evangéliumot, betöltekeztek a Szentlélekkel, és Péter folytatja, mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk, még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hallgatták a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Tehát itt Lukács azt akarja mondani, hogy nem csak 3000 ennyi ember megtért, hanem felépült, elindult az első gyülekezet. Okay? Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. A vagyonukat és a javaikat eladták, és szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsértek az Istent, és kedvelte őket az egész nap. Egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. A gyülekezetet. Tehát itt látjuk, hogy milyen volt az első Jeruzsálem, vagy az első jeruzsálemi gyülekezet. Milyen csodálatos lehetett. Ez egy látható gyülekezet volt. Mindenki Jeruzsálemben látta őket, és csodáltak őket. Wow, lásd, mennyire szeretik egymást. Hogy minden közös volt, és a nép csodálkoztak. Wow, milyen dolog ez. Ez nagyon másképpen néz ki, mint egy vallásos zsinagóga. Amit így zajlik, ez a közösségi élet, ez a szeretet, ezt még nem látunk sehol a földön. És az emberek kezdtek beépülni, kezdtek érdeklődni a kereszténység iránt, mert látták a gyülekezetet. Tehát pünköskor emlékezzünk vissza, ugye, ahogyan elkezdődött a misszió, és ahogyan elkezdődött az egyház, az első gyülekezet. Pünköskor elkezdődött az Istennek a gyülekezeti plantáló programja, amit azóta tart. És pünköskor emlékezzünk, hogy ez az Istennek a szívügye, hogy legyenek gyülekezetek világszerte. És ez ma is vonatkozik ránk, Magyarország. Hogy az is a szívügye, hogy legyen gyülekezetek Magyarországon. Szükségünk van gyülekezetekre Magyarországon? Fölteszem a kérdést. Szerintem az egy jó cél, hogy azt mondjuk, hogy minden 1000 embernek jusson egy gyülekezet. Szerintem az fair. Ha mondjuk egy gyülekezetben van 100 ember, amit nagy gyülekezet Magyarországra nézve. Ha 100 ember van egy gyülekezetben, és 1000 embernek jut egy gyülekezet, akkor ez mondjuk 10% a magyar nép. Tehát jó az a statisztika, hogy minden 1000 embernek jusson egy gyülekezet Magyarországon? Kérdés az, hogy ha 10 millióan vagyunk, akkor mennyi gyülekezet, hány gyülekezet kell legyen Magyarországon? Mi a matematika? Szilárd? Azaz, 10 000! Jó választ! Igen, jó csináltad. Én is megnéztem úgy meg egyszer mielőtt ide. Nagyon jó. Tudom, hogy matematikus a Szilárd. Tehát 10 000. Lehet poénkodni róla. Mi nagyon messze vagyunk attól, hogy 1000 embernek jusson egy gyülekezet Magyarországon. A gyülekezet plantáló mozgalom akkor indult, és most is tart Magyarországon az utolsó napokban, és Isten erre hív minket, hogy legyünk egy gyülekezet plantáló mozgalom, mert ez az Istennek a szív ügye. Eddig azt látunk, hogy Jézus elküldte az Szent Lelket, hogy adjon nekik bátorságot, hogy ők legyenek a tanúik, és vigyék a missziót. De az Isten adta az Szent Léleknek az ajándékukat mindannyiunknak, hogy mi szolgáljunk őt a Szentlélek ajándékokkal a gyülekezetben. Szükségünk van matematikusokra, szükségünk van technikusokra, szükségünk van nagyon sokféle adminisztráció talentumokkal. Én nem tudom adminisztrálni semmit. Nagyon-nagyon rossz vagyok ilyen dolgokban. A gyülekezetünknek szükségünk van zenei tehetség, és lehetne sorolni, és Pál sokat beszél a Szentlélek ajándékokról, és ebből áll egy gyülekezet. Mi így kiegészítjük egymást. A Szentlélek ajándékokon keresztül épül fel az ő gyülekezetek világszerte. Tehát a Szentlélek ajándéka, hogy épüljön fel az ő gyülekezetet. De Jézus nem csak azért adta a Szent Lelket, hogy tanúi legyünk, vagy hogy szolgáljunk a gyülekezetben, hanem azért adta a Szent Lelket, hogy hatalmasan munkálkodjon bennünk, a mi szívünkben, és hogy ennek a gyümölcsét tapasztaljunk, mert vannak a Szentlélek ajándék, és van a Szentlélek a gyümölcse, és azt akarja, hogy mi ezt tapasztaljuk a mi szívünkben, és ez a harmadik pont. Pünköskor emlékezünk, és ünnepeljünk, amikor a Szentlélek eljött az Ószövetség ígéret szerint. Tehát menjünk és nézzük meg, hogy mielőtt, vagy amikor Péter felállt az ő első pünkösdi beszéden, hogy kezdte az ő pünkösdi beszédet? Egy proféciával, tehát Apcsel 2:14-21. Mi volt ez a profécia? Ekkor előállt Péter 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljtek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről a Jól így profitált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és leányaitok profitálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, a véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profitálnak, és csodákat teszek az égen fönt, és jeleket a földön lent, vért és tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vér vörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Tehát amikor a Szentlélek eljött, akkor betöltötte a keresztényeket egyénileg, és megváltoztatta az ő életüket. És ez ma is igaz. Amikor valaki elhiszi az evangéliumot, akkor a Szentlélek betölti, és ez a bizonyíték. A Szentlélek a bizonyíték annak, hogy valakinek leesett a tantusz neki. Hogy nem csak a fejével, az agyával megértette az evangéliumot, hanem a szívében van az evangélium. A Szentlélek a pecsétje annak, hogy valaki valójában megtért. Úgy lehet tudni, hogy valaki valójában keresztényé vált, és valójában elhitte az evangéliumot, hogy a Szentlélek lakozik benne. Szentlélek nélkül a kereszténység csak egy vallás, ugye? Csak egy vallás. Egy hideg vallás, egy nagy emberi erőfeszítés az egész. Vagy egy vallás, vagy egy nagy erőfeszítés, ugye? Az egyik betorkol egy önigazultságban, és a másik hosszú távon csak egy depresszióba fog betorkolni. Egy kétségbeesés lesz az egész. Egy nagy izzadságú, szagú cselekedet lesz az egész, ha így lenne fogalmazni. Mert az emberek csak kötelességből azt csinálják, amit azt gondolják, hogy Isten ezt elvárja tőlem. És az emberek próbálnak teljesíteni Istennek, próbálnak megfelelni Istennek. Ez a vallásságnak a lényege. Azzal foglalkozok, amit az Isten elvár tőlem. Engedelmeskednem kell Istennek. Ez a vallásosság, de ez nem a kereszténység. Amikor a Szentlélek ez jön, akkor minden kezd megváltozni belülről. A Szentlélek újjászül minket. A Szentlélek új szívet ad nekik, nekünk. Tehát mi az, ami jellemző az új szívről? Mik a legfontosabb lenyomat a Szentlélek az életünkben? És itt három dolgot szeretnék kiemelni, vagy csak röviden említeni. Hogy néz ki, amikor valaki valójában befogadta Jézus Krisztus, és az evangélium lakozik az ő szívében, és a Szentlélek munkálkodik az ő szívében. Hát az első az, az olyan, mint hogy kapnánk egy új szemüveget. Olyan, mintha kapnánk egy új szemüveget. És most látjuk a bűneinket. Azelőtt vakok voltunk. Nem annyira láttunk a hibáinkat, a hiányosságainkat. És amikor láttuk a hibákat, akkor ezeket valahogy magyarázunk. Megmagyarázunk, kifogásokat találunk, másokat hárítjuk, védekezünk. Nem akarjunk látni a bűnéket, nem akarjuk ezeket felvállalni. De most, hogy a Szentlélek lakozik bennünk, akkor egyre több bűnt látunk. Nem az egyre több bűnt fogunk cselekedni, hanem egyre több bűnt fogunk látni. Egy új szemüveget kaptunk, most már látjuk a bűneinket, és ezeket fogunk felfedezni magunkban. És ez így lesz a mi életünk végéig. A Szentlélek újra és újra új rétegeket mutat nekünk a bűnről az életünkben. És minden hívő, főleg időskorban, tudja, hogy milyen sok bűn lakozik benne. És az Isten így alázatban tart minket. És azért az első fő jel, hogy valaki keresztény, az az alázatosság. Mert a Szentlélek lakozik benne, és ő tudja, hogy ő minden hibára képes, és nagyon jól tudja, hogy mi az, ami lakozik benne, és ez egyre jobban látja. Tehát az alázatosság a fő jele, hogy valaki valójában megtért. Mert a Szentlélek mutatja nekünk a bűneinket. A második, Szentlélek a második nagy munka az életünkben, egy másik szemüvegen keresztül látjuk most, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogy ő mit tett értünk. Valahogy az evangélium valóságra válik az életünkben. Magyarul nem csak helyes teológiánk van, megértettük a helyes református teológiát, vagy valamilyen világ teológiai rendszerben most tudunk megérteni, hanem az Istennek a lenyűgöző kegyelmét és irgalmát átérjünk, és azt tapasztaljunk, és az valóságra vált. Tehát Jézus Krisztus, aki ott a Golgotai kereszten volt, azt tudjuk, hogy ő volt az engesztelő áldozat az én bűneimért, hogy ő feláldozta magát értem. És az egész evangélium valóságra válik. Hogy az én bűneim, ami nagyon sok, el vannak törölve. Hogy az Isten valójában Krisztusra nézve megbocsájtott nekem. Sőt, Krisztusnak az igazsága lett az enyém. Tehát Isten előtt ő igaznak lát engem. És ez evangéliumnak a valóság, ez így van. És az Isten, ő küldöző szent lelket, és ő megszabadított engem a sátán rabszolgaságából. Ez is egy valóságra válik. Leesik a tantusz, én egy rab voltam, de most szabad vagyok. Az evangélium igaz. És ez igaz rólam, egy szabad ember vagyok. Isten előtt tiszta vagyok. Meg vagyok bocsájtva. És ez tény, valóság, és én ezt tapasztalom. Ez az evangélium. És azért a második fő jel kereszténynek az, hogy a hála betölti a szívét. Hála van. Nem csak hálát ad, mint egy vallásos cselekedet, hanem hála van az ő szívében. Hála, mint egy feeling. Alázatosság, mint egy feeling. És ez a két fő jel a kereszténységnek, aki valójában megtért, alázatos és hálás az ő szíve. A Szentlélek bennem lakozik. Ez a Szentléleknek a szívbeli gyümölcs. És a harmadik, Szentlélek harmadik nagy munkája a mi szívünkben az, hogy egy új identitást kaptam. Isten lett az én atyám, és én az ő gyermeke lettem. A pár rengeteget beszél erről a Róma 8-ban, ahol az egész fejezet a Szentlélekről szól, és azt mondja, hogy a Szentléleken keresztül tudjunk, ugye, hogy én az Isten gyermeke vagyok, a fiúság lelkét kaptam, új identitásom van, nem vagyok árva, nem vagyok elveszett, az Istennek a gyermeke vagyok, tudom, ez az én identitásom, és ez a harmadik jel, amikor valaki keresztény identitása van Krisztusban. Miért mondom ezeket? Tim Keller arra beszél, hogy a Szentlélek nélkül valaki könnyen tud lelkesedni, és itt állni, és énekelni. És az érzelmek ott vannak. És lelkesen dicséri az Istent, és énekel. Simán. Valaki tud a gyülekezetbe járni, és szolgálni, és sok mindent tevékenni, és csinálni. Szentlélek nélkül lehet ezeket csinálni. Sőt, Szentlélek nélkül lehet jó teológiára eljutni, hogy valaki érti, hogy miről van itt szó. De pontosan emiatt van szükségünk a Szentlélek, mert a kereszténység több ennél, nem kevesebbet ennél. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a három dolog legyen az életünkben, nem kevesebbet, de több ennél. Mi az, ami hiányzik? Van a tudásunk, az agy, az érzelmek, a cselekedetek, az akaratunk. Az akaratunk. Ameddig az akaratunkkal nem hajlunk le, ez Isten előtt. Te vagy az Úr, te vagy a Teremtő Isten, te vagy a Megváltó. És én téged akarok imádni. Befogadtam a szívemben, köszönöm az evangéliumot. Van egy akarati döntés. Az akaraton múlik. Ez az egész. Minden négy nagyon fontos. És ez a minden négy, ez a Szentléleknek a munkája az életünkben, és a pecsétje, hogy valaki valójában keresztény, amikor így munkálkodik bennünk a Szent Lélekkor, lélek. És pünköskor megünnepeljünk ezt a hatalmas munkát, amit Isten végzett bennünk a mi életünkben. Ő megváltoztatja a mi érzelmünket, a mi gondolatainkat, az akaratunkat, cselekedet. Ő az, aki munkálkodik hatalmasan bennünk. Magyarul Szentlélek nélkül nincs keresztény élet. Nem is lennénk itt. Nem is lennénk itt ezen a mai napon. Tehát ő megváltoztatja szívünket, megváltoztatja a motivációnkat, és most nem kötelességből cselekedünk, hanem amikor újra és újra bízunk az evangéliumban, Krisztusra nézünk, akkor a Biblia azt mondja, hogy amikor Krisztusra nézünk és bízunk benne, Isten küldi az ő szent lelket. Nézzük meg Galatai 5:22-23. És a lélek, a szent lélek gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség, türelem, a szíveség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ének ellen nincs törvény. Tudod, járhatsz egy tanfolyamra, a kognitív behavior, az a mindent tanulhatsz, de ilyenes soha nem fogsz válni. Ez egy természet fölötti munka a mi szívünkben. Ez a Szentlélek a gyümölcse, ez a pecsétje. Így néz ki a keresztény élet. Ez a Szentlélek a munkája bennünk, amikor mi hiszünk az evangéliumot, és Jézus Krisztust imádjuk, és erre hív minket, hogy ezt csináljunk. Most ha gondolkozol azon, hogy a Szentlélek mennyire munkálkodik bennem, remélem, hogy fölteszed ezt a kérdést magadnak ma reggel, mert kicsit erről van itt szó. Szentlélek bennem munkálkodik? Ez igaz rólam, amit erről volt szó? Remélem, hogy mindenki teszi föl ezt a kérdést. Szeretném biztatni mindenkit, hogy a Szentlélek a munkái nem mindig észreveszünk az életünkben. Mert Isten az, aki megszentel minket. Én nem tudom saját magamat megszentelni. Ez az ő munkája az életünkben, és valljunk be, sokszor nem is veszünk észre, hogy ő így munkálkodik, így cselekszik bennünk. Hol mondja ezt a Biblia? Hát nem régóta néztünk hasonlót, Márk 4-et nézzük meg. Márk 4. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vett a földbe. Azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarja és nő. Az ember pedig nem tudja, hogy hogyan. Magától terem a föld, először a zöld sarját, azután kalász, azután éret magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, és mert elérkezett az aratás ideje. Hogy néz ki az aratás ideje? Következő vers ott van. Ennyi, ó, az nem jó. Ha a következő vers, hogy növekszik, és 36, és 60, és 100-szor annyi lesz az aratás. Ez a Szent Léleknek a munkája. Most az a mag, az evangélium. Most az evangélium beférkőzik a mi szívünkben, és kezd növekedni. És a magnak génjei van, és DNS, és ez kezd növekedni. Hogy? Hát van egy csodálatos földműves, egy kertész, aki felásta a földet, ugye azt a kemény földet felásta, és ugye a magot beültette, és akkor jött a napsütés, nem mint a mai napon, napsütés volt, és eső, és ez a mag csak kezdett felnövekedni. Ez, ami történik bennünk, a Szentléleknek a munkája. Mi nem tudunk erőltetni ezt a növekedést. Mi a mi dolgunk? Miről szól ez az egész? Miről szól a kereszténység? Miről szól a pünköst? Hogy Jézus Krisztus visszatért az Atyához, és hív minket, hogy higgyünk benne, hogy bízunk benne. Bízunk az evangéliumban, és amikor Krisztusra nézünk, akkor küldi a Szent Lelket. És a Szent Lélek munkálkodik a mi lelkünkben. Bartalevi változik, amikor ő Krisztusra néz. És a Szent Lélek hatalmasan munkálkodik Bartalevinek a szívében, amikor ő bízik Krisztusban. És mint fiatal ember, ő fel fog növekedni, és erős keresztényé válni, amikor bízik Krisztusban. Mert ez a Szent Lélek a munkája, és az ígéret azoknak, akik Krisztusra néznek. Erről szól a pünkösti történetet. Isten úgy, ahogy megígérte az Ószövetségben az ő Szent Lelket, hogy betöltse az ő népét, és megváltoztatja az ő életüket, és felépíti az ő egyházat, és vitték az evangéliumot világszerte, ez már is igaz. És erről szól az utolsó fejezet a Bibliának, erről szól az utolsó korszak a történelemnek. Mi ebben a korban vagyunk, és az Isten hív minket egyénileg, hogy kapcsolódjunk be az ő tervében, kapcsolódjunk be az ő gyülekezetében, és legyünk része annak, amit az Isten csinál itt ebben a világban. Befejezve, mit gondolok, hogyan alkalmazunk ezt a pünkösti történetet a mi életünkben? Olyan csodálatos lenne, nem? Hogy ez a pünkösti történet olyan népszerű lenne, mint a karácsony, vagy a húsvét. Hogy minden ember Magyarországon tudna erről a pünkösti történetről, ugye? Annyira csodálatos lenne, hogy a vasárnapi ebéd asztalnál a szülők mesélnének a kisgyerekeknek. Tudod, azon az első pünkösdön lánynyelvek formában jött le a Szentlélek, és a gyerek ott lánynyelv formában jött a Szentlélek, igen. És mesélnek az első pünkösdre a gyerekeknek, és minden gyerek tudja, hogy milyen volt az a pünkösd, amikor a Szentlélek leszállt, és a gyerekek elképzelik, hogy ez a hatalmas nagy erő betöltött az Isten népét. Vagy milyen csodálatos lenne, ugye, amikor a gyerekórán beszélnek Pálról, és milyen volt az az első gyülekezet, amit Jeruzsálemben volt, és a gyerekek látják, hogy milyen nagy szeretettel szerették egymást, hogy milyen közös volt mindent, és ez is az álma minden gyülekezetre néz, hogy ilyen szeretett közösségben élnének, és a gyerekek, wow, szuper, én a gyülekezet. Vagy amikor az ifi órákban beszélnek a világ misszióról, hogy az az Isten szívügye, nem csak a misszionáriusnak, hanem az minden gyülekezetnek, hogy mi vigyünk az ő evangéliumot világszerte, mert erről szól a kereszténység, erről szól a pünköst, és minden ifjúság valahogy látja ezt a víziót, tényleg erről szól az egész, hogy Isten küld minket a világ végezetéig. Vagy milyen lenne, hogy ott vannak a férfiak egy grillpartin, és beszélnek pünkösről. Hé, neked milyen lelki ajándékodban? Te hogy szolgálsz a gyülekezetben? És amint férfiasan beszélnek, hogy igen, nekem dolgom van ebben a gyülekezetben. És ez, amit Istentől kaptam, és annyira jó használni ezt a lelki ajándékot, hogy az Isten, hogy a Jézus gyülekezete növekedjen. Erről szól a pünköst. Azok a sztorik, amit mi egymásnak magyarázunk, az, amit meghatároznak minket. Voltunk most presbitér hétvégén. Most jöttünk vissza, annyira jó volt. Oh, fogtok látni pár képet róla. Ugye Lajos vitt minket vitorlázni tegnap, nagyon szép volt. Nagyon jó volt a Balatonon lenni. De nem csodálatos volt, mert a Balatonon voltunk. Azért volt csodálatos, mert mi presbitérek összejöttünk, és törtünk a fejünket, és imádkoztunk, hogy hogyan tudunk mi is gyülekezet plántáló mozgalommá válni. Mert erről szól a pünköst, erről szól az egész egyház történelem. És most mi erre emlékezünk minden pünkösten, hogy igen, mi a mi dolgunk itt? Ez is, hogy akar használni minket ebben a gyülekezet plántáló mozgalom, mert ő erre hívott minket. Hogy hát, ha mi tudunk egy-két 10 gyülekezet plántálni abból a 10 000-ről, amire van szükség Magyarországnak. Erről szól a pünkös, de jó visszaemlékezni pünkösre, és ezt elmondani egymásnak, és ezt ünnepelni, tudván holnap nem kell menni a munkahelyre, ünnep van, mert mi pünkösre emlékezünk ezen a mai napon. Amen. Menjünk az Úr elé, csendesedjünk el, és kicsit reflektálunk, milyen volt az az első pünkösd. Mennyi atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy az Ószövetségben megígérted, hogy elküldöd a Szent Lelkedet. És olvassuk, az egész Ószövetség arról szól, hogy a népet soha nem tudtak teljesíteni, és úgy élni, ahogy kellett volna. Olyan sok csődet olvassunk az Ószövetségben, mert nekik nem volt új szívük. De köszönjük, hogy nem hagytál minket árvaként, amikor az Úr Jézus Krisztus visszatért hozzád, és most uralkodik a mennyben. Nem vagy távol tőlünk, hanem nagyon közel vagy hozzánk. Sőt, a szívünkben lakozol. Milyen csodálatos dolog az. És hívsz minket egy nagyon belső, intim kapcsolatra veled, személyesen. Köszönjük, hogy az evangélium nagyon személyes, hogy személyesen ismersz minket. Nem csak a Barta Levit, hanem mindannyiunkat nagyon személyesen ismersz, és személyesen foglalkozol velünk. Milyen nagy kiváltság, hogy pünköskor tudhatjunk azt, hogy a Szentlélek bennünk lakozik. Köszönjük. Köszönjük ezt a nagy kiváltságot. És köszönjük, hogy tartozhatunk a te gyülekezethez. Egy gyülekezet a sok millió között. Köszönjük, hogy része vagyunk ennek a csodálatos mozgalomnak, ennek a lenyűgöző intézménynek. Úr Jézus Krisztus, annyira akarunk, hogy a te misszió tovább menjen Magyarországon, hogy legyen minél több gyülekezet Magyarországon. Kérjünk, hogy ne csak motiváld minket, ne csak add nekünk azt a vágyat, hanem Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy te hozd ébredést. Hogy legyen sok ezer ember, aki érdeklődik az evangélium iránt, aki akar bekapcsolódni egy gyülekezethez. Hogy legyen olyan káosz és nyüzsgését, hogy kénytelen vagyunk egy másik gyülekezetet elindítani, vagy tizet. Mert ezt ránk bíztál, és szükség van rá. Úr Jézus Krisztus, ha nem adod a szikrát, akkor soha nem lesz tűz. De kérjünk, hogy küld eled a Szent Lelkedet. Küld eled a Szent Lelkedet mindenkinek a szívében, aki még nem ismert téged, és úgy, mint azon az első pünkösdi napon, hogy ezeren tértek meg, Úr Jézus Krisztus, kérünk és kértük az elmúlt hetekben ébredést ért, és hiszünk, hogy csak te tudod hozni ébredést. Csak te tudod megmutatni az embereknek, hogy ők is úgy, mint mi bűnös emberek, akik rá vagyunk szorulva a te kegyelmedre. Úr Jézus Krisztus, könyörölj a magyar népen. Könyörölj, hogy itt Magyarországon legyen ébredést. Küld el ébredést nekünk, hogy hagyd lássuk a mi életünkben. Hiszünk, hogy 2-3 generáción keresztül már nem láttunk ébredést. De köszönöm, hogy bíztatsz minket, hogy merjük nagy dolgot kérni tőled. Mert hiszünk, hogy ez a te akaratod. Erről szól az egész Biblia. Úr Jézus Krisztus, erősítsd meg a mi hitünket. És a Szentlélekkel bíztass minket, hogy egyfolytában Krisztusra nézünk, és várjunk a csodát, amit csak tőled kaphatunk. Kérünk így, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az összes gyülekezetek Magyarországon, hogy lássuk éberedést, lássuk a te dicsőségedet, és köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.